Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint egyházunk a mai ünnepre az igehirdetés alapjául rendelte, megírva találjuk Mikeás próféta könyvének 5. fejezetében az első 4 versben a következőképpen. Így ír a próféta, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az IFI Facebook csoportjába valaki megosztott egy videót, egy egyetemi filozófia előadásról. A filozófia professzor bemegy a diákok közé, visz magával egy jó nagy öblös üveget, aztán golyókat, kavicsokat, homokot. Szeretne valamit a diákoknak ezzel szemléltetni. Azt mondja a professzor a diákoknak, hogy ez az öblös üveg most a ti életeteket szemlélteti. Kérdés, hogy mivel pakoljátok tele az életeteket? Mit tegyünk az üvegbe? És akkor fogja a golyókat, ilyen biliárdgolyó nagyságú golyókról van szó, és telepakolja az üveget, teljesen színültig. Aztán megszavaztatja a diákokat, hogy szerintetek tele van az üveg? Hát persze tele van. Fölnyújtják a kezüket, hogy igen, az üveg tele van. És aztán jön a kavics, és csodák csodája, az összes kavics is belefér, hiszen a golyók között lecsorog az üveg aljára, a kavics is mind belefér. Tele van az üveg? Igen, az üveg tele van, már nevetnek a diákok. Aztán még a homok is belefér, és amikor már úgy tűnik, hogy tényleg semmi más nem fér bele, akkor még víz is fér bele. És azt mondja a professzor, hogy ezzel szeretném szemléltetni az ember életét, hogy nem mindegy, hogy mivel kezdjük, nem mindegy, hogy mit pakolunk bele először az életünkbe. A biliárdgolyók jelképezik az igazán fontos dolgokat az életbe. Ki döntse el, hogy mit tart fontosnak? Mit tartotok fontosnak? A családot, az emberi kapcsolatokat, baráti kapcsolatokat, a hivatásotokat. Az a legfontosabb. Először arról kell gondoskodni. Az legyen a megfelelő helyen az életben. Aztán jön a kavics, ami azért már kevésbé fontos, de azért még mindig fontos, a munkahely, a karrier, az anyagi lehetőségek, azért, hogy minőségi életet élhessünk itt a Földön, de az még belefér. Aztán a homok, a szórakozás, a buli, a nyaralás, az is belefér. Azt mondja a tanár, hogy de vigyázzatok, mert hogyha fordítva kezdjük, akkor más az eredmény. Ha a homokkal kezded, utána a kavics, akkor a golyók közül már nem fog mind beleférni az üvegbe. Így van az ember életével is. Hogyha a semmiségeket kezded el belerakni az életedbe, hogyha a buli a fontos, a zsúra fontos, a szórakozás a fontos, az internetezés a fontos, meg a tévésorozat, meg sorolhatnám, kinek éppen micsoda, ami egyébként lényegtelen, de mégis annyi, de annyi időt tudunk vele foglalkozni, hát akkor, hogyha telekezdjük el pakolni az életünket ezekkel a dolgokkal, akkor a lényeg nem fog beleférni. Nem mindegy, hogy mivel kezdjük. Erre a példára még szeretnék visszatérni. A mai ünnepnapra egyházunknak az a bizottsága egy ószövetségi igét jelölt az igehirdetés alapjául. Már is volt valaki a gyülekezetbe, aki reklamálta, hogy ó, hát karácsony ünnepére miért pont ószövetségi ige, hát inkább valami új szövetségiről kellene profitálni, de testvérek, az ószövetség is Jézusról szól. Nem győzöm hangsúlyozni, és nem győzöm minél gyakrabban mondani, hogy azért Szentírás, mert az Ószövetség is Jézusról szól. És ezt nem csak én mondom, ezt Luther Márton is mondta. Az Ószövetség egy pólya, ami hordozza Jézust, mint egy kisbabát. Az Ószövetség is Jézusról szól. Már ott van a kezdetén, ugye azzal kezdődik a Biblia, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, és aztán János apostol pedig azzal kezdi, hogy kezdetben volt az ige, hogy már annál a szónál, ott az Ószövetségen első szavánál már ott volt benne Jézus, általa teremtetett és érte teremtetett minden. Ott van Jézus a teremtéskor, és aztán az Ószövetség harmadik oldalán ott van az első ígéret a megváltó születéséről, az asszony utóda, aki a kígyó, az ördög fejét eltapossa. Már ott van, úgy nevezzük, ugye, hogy ősevangélium, már ott van az ígéret a megváltóról. Az egyik tanítványom panaszolta, hogy ateista ismerőse kötözködött vele, hogy ó, hát a Biblia az egy mesekönyv, ugyan már tele van beszélő kígyókkal, meg mindenfajta ilyen mesebeli dologgal. Kérdezem a tanítványomat, hogy és ez az ismerősöd egyébként érettségizett? Igen, sőt, még diplomája is van. Hát nagyon érdekes számomra, hogyha valaki irodalomból érettségizett, akkor valahogy nem jön le neki, nem esik le neki, hogy szimbólumról van szó, hogy valami nagyon-nagyon mély, szimbolikus nyelven mondja el Isten igéje a lényeget, hogy majd az ördög fejét fogja eltaposni a megváltó. Hát nyilván nem egy állatkerti kígyóról van ott szó, hanem az ördögről, a sátánról. Az irodalom nyelvét is használja Isten, amikor üzenni akar nekünk a lényeges dolgokról. A megváltó le fogja győzni az ördögöt. Konfirmáció oktatáson is éppen erről volt szó, hogy legyőzi a halált, legyőzi a bűnt, legyőzi az ördög hatalmát. Aztán, hogy tovább menjek az Ószövetségen, hogy mennyire Jézusról szól az egész, ugye ott van Ábrahám, akit kiválaszt Isten, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Három ígéretet ad Isten Ábrahámnak. Nagy nép származik tőle, neki adja a földet, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Hát hogyan nyerhetnénk mi, magyarok, áldást Izrael népén keresztül? Hát itt csak is arról lehet szó, és semmi másról, hogy ebből a népből született a megváltó. Isten kiválasztott egy embert, Ábrahámot, majd a te utódait közül fog születni a megváltó. Ezért választott nép, és nem másért. Aztán tele van az Ószövetség előképekkel, a Noé bárkájától kezdve a páska bárányon keresztül, a részkígyóig, ami mind-mind Jézusnak egy-egy előképe, mind mond valamit arról, hogy a megváltó majd mit fog tenni, és hogy ki lesz ő. Aztán több mint 300 profécia a megváltóról. Nem csak, hogy Betlehembe fog születni, életének minden jelentős eseménye meg volt profétálva, és a halálának, a feltámadásának minden jelentős eseménye. Olyan mértékben, hogy a bibliakritikusok aztán, amikor kezdődött a bibliakritika, feltételezték, hogy hát ezeket a nagyon egyértelmű részeket biztos utólag hamisították bele az Ószövetségbe. Biztos a ókeresztjének valami módon úgy beletették ezeket a részeket, mert annyira nagyon egyértelműek. Persze, például a 22. Zsoltárban, amikor arról van szó, hogy átlyukasztották kezeimet és lábamat. Hát amikor ez leíródott, akkor a rómaiak még sehol sem voltak. A keresztre feszítés, mint kivégzési mód még sehol sem volt. És talán azok az emberek, akik hallgatták ezt a Zsoltárt, nem is értették, hogy miről lehet itt szó, hogy átlyukasztják kezeimet, lábaimat. De Jézus tanítványai, az apostolok tudták. Nekik eszükbe jutott, amikor beteljesedett a profécia, hogy igen, hát ez meg volt írva előre, és aztán utalnak is rá, hiszen az evangéliumok tele vannak utalásokkal, hogy ahogy megjövendölte a proféta, ahogy meg volt írva, az teljesedett be szóról szóra. A bibliakritikusok ugye azt feltételezték, hogy belehamisították, például Ézsaiás 53. fejezetét, és amikor megtalálták 1947-ben a kumráni tekercseket, akkor a tudós társadalom nagy várakozással volt, hogy na most akkor kiderül. Kémiai vizsgálatokkal megállapították, hogy ezek a tekercsek tényleg Jézus születése előtt keletkeztek, tényleg akkor lettek leírva, és aztán nagy izgalommal várták, hogy azokat az összeragadt, összetapadt tekercseket majd valahogy kigöngyölítik, vajon benne lesz-e Ézsaiás 53, és benne lesz-e a többi profécia. Hát benne volt. A tudomány időnként igazolja a Biblia hitelességét, ebben az esetben is, hogy az ószövetségi proféciák tényleg le voltak írva Jézus születése előtt. Aztán, ahogy olvasgatjuk a proféciákat, azt látjuk, hogy sokszor előfordulnak ilyen keveredések, hogy a proféták valami közeljövőről profétálnak, de belekeverednek olyan mondatok, olyan proféciák, amiről lehet érezni, talán már az akkori hallgatóság is érezte, de mi így utólag mindenképpen, hogy az már nem a közeljövőjükről szól, hanem az már valami másról szól, valami távolabbi dologról, valami fontosabbról, és így bele-bele kerül olyan profécia, ami már a Messiásról szól. Ézsaiás profétánál is tapasztaljuk ezt, és itt Mikeásnál is, hogy profétál arról Mikeás, hogy igen, fogságba fogtok menni, Babilonba, elhagytátok Istent, Isten büntetése az, hogy fogságba kerültök Babilóniába, de ott van Isten ígérete is megprofétálva, hogy vissza fogtok kerülni, letelik az a 70 év, Isten megkegyelmezés, és visszakerülhettek. És miközben erről van szó, jön ez a rész, hogy te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Hát a profétához képest az már múlt idő volt, amikor Dávid a pásztor fiúból lett király, élt és uralkodott. Tehát nyilván ez már nem Dávidról szól, de Dávid utódja, az örökkévaló király, szintén Betlehemben fog megszületni a profécia szerint. Ugye az izraeliek úgy gondoltak vissza Dávid királyra, hogy a pásztorfiúból lett király, hát ő volt az igazi, aki Isten szerint uralkodott. Alatta volt Izraelnek a virágkora, és az ő fia Salamon alatt. Aztán azt is tudjuk, hogy Isten megígérte Dávidnak, hogy mindig az ő utóda fog uralkodni az ő népén. És a történelemben aztán egyszer véget szakadt, hogy már nem Dávid utódja uralkodott, de hát Isten ígérete az nem szakad meg, ha Isten valamit megígér, az úgy is lesz. Tehát, hogyha Isten azt ígéri, hogy Dávid utóda lesz, aki uralkodik az embereken, akkor abból gondolhatjuk, hogy itt is a Messiásról van szó, hogy Dávidnak a leszármazotta lesz, aki majd az örökkévaló király lesz. És így történt, hiszen Jézus családfájából tudjuk, hogy József Dávid király leszármazotta volt. Tehát Dávid utóda a Messiás, király és pásztor. Betlehemből származik, és a világ mindenség királya, egyúttal népének a pásztora is, úgy olvastuk az alapigében. Valóban a világ mindenség királya, az Úr Jézus Krisztus, a megváltó, az Isten fia, és saját magáról bizony sokszor beszél úgy, mint a jó pásztorról. Elmondja a példázatot is, hogy elmegy a századik az elveszett után, aztán elmondja azt is, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért, mindent megtesz az emberekért, táplálja, lelki táplálékot ad, gondoskodik, vigyáz, az életét is feláldozza a juhokért. Lukács evangélista nem hivatkozik a proféciára, erre a betlehemi proféciára. Ő nem volt zsidó, őt kevésbé foglalkoztatja a dolognak ez a része, hogy itt beteljesedett egy profécia, de nem maradt ki az evangéliumból. Azért ő is leírja, bár Názáretben éltek, József és Mária, el kellett menniük Betlehembe. Lukács evangéliuma úgy kezdődik, hogy és mindennek pontosan utána jártam. Ez valószínűleg azt jelenti, ez azt akarta kifejezni ezzel Lukács, hogy minden szemtanút kikérdeztem. Aki még élt, mindenkit megkerestem, az apostolokat végig kikérdeztem, ki emlékszik, mire emlékszik, hogy emlékszik. Szűz Mária élt még abban az időben. Lukács nyilván ő vele is beszélt, és őt is kikérdezte. És az ő evangéliumában is egy fontos pont az, hogy igen, a népszámlálás miatt le kellett menniük Betlehembe, ott született meg a megváltó. Máté viszont hivatkozik a proféciára. Ugye emlékszünk, hogy jönnek a napkeleti bölcsek, és Heródes hívja az írástudókat, és a nép véneit, hogy hol kell megszületnie annak a bizonyos királynak. Mi van a tekercsekben? És akkor a bölcsek pedig idézik Mikás prófétát. És itt valami nagyon fontos különbséget fedeztem föl. A Mikás tényszerűen írja le, azt írja, hogy te pedig Effeltai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Ugye, kevés lakos, kis terület, kicsi vagy, kicsi város, maroknyi ember, a legkisebb vagy. És Máté, az evangélista, pedig azt írja, hogy te Betlehem nem vagy a legkisebb, nem vagy a legjelentéktelenebb, mert belőled származik, aki uralkodni fog Izraelen. Máté nem szó szerint idézi a prófétát, nyugodt szívvel megmeri tenni, hogy nem szó szerint idézi a prófétát, hanem értelmezi. Értelmezi az ő hite szerint. Hát az a város, ahol a megváltó születik, ahonnan a megváltó származik, az már nem a legkisebb. Mindegy, hogy hányan laknak ott, mindegy, hogy mekkora területen van ez a város. Azt teszi a nagyságot, azt teszi a jelentőséget, hogy a megváltóhoz köze van, hogy a megváltó ott született, hogy Isten ott lett emberré, ott testesült meg az ige. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ennek a mai napnak ez az evangéliuma. Ezt jegyezzük meg, ezt forgassuk a szívünkbe, és ezt vigyük el magunkkal, hogy a nagyság, a jelentőség, a megváltóhoz való viszonytól függ. Nem csak Betlehemnek, a városnak a kicsisége vagy nagysága múlott azon, hogy köze van a megváltó születéséhez, hanem mindannyiunk nagysága és jelentősége, minden ember nagysága és jelentősége ezen múlik, hogy van-e közünk Jézus Krisztushoz, az Isten fiához, a megváltóhoz, mert Jézus nélkül kicsik vagyunk és jelentéktelenek. Én nagyon szeretem a csillagászatot, és időnként szoktam olyan videókat nézni, most már az internet nagyon sok lehetőséget kínál, hogy szoktam olyan videókat nézni, ami a világegyetem nagyságáról szól. És ugye az ember bele is szédül abba, hogy mekkora hatalmas ez a világegyetem. Hogy sok milliárd csillag, és akkora távolságok vannak, hogy egyszerűen beleszédülünk, amikor ilyen videókat nézünk, és akkor a mi kis földünk, hát a porszemnél is kisebb. Nem is tudjuk ezt a viszonyítást elképzelni sem, olyan hatalmas a különbség. És akkor mi magunk, a mi életünk, a mi emberi életünk, az akkor micsoda? Hát, hogyha nincs Isten, ha nincs Jézus, akkor semmik vagyunk, és senkik vagyunk, a porszemnél is kevesebbek. És akkor mi értelme ennek az egész szenvedésnek és kínlódásnak, amit itt születéstől halálig végigcsinálunk? Ha azt érezzük, hogy kicsik vagyunk, és jelentéktelenek, akkor jusson eszünkbe Betlehem. Mikeás azt írja, hogy bár a legkisebb vagy, Máté ezt már értelmezve adja tovább, hogy nem vagy a legkisebb. De hogy vagy a legkisebb? Hát benned született meg a megváltó. Hogy is lehettél már kicsi és jelentéktelen? Kedves testvérem, úgy érzed, hogy kicsi vagy és jelentéktelen? Azért sokunkat el szokott kapni ez a kisebbségi érzés, amikor úgy ránk tör az, hogy fontosak vagyunk egyáltalán, fontosak vagyunk ezen a világon. Számít az, hogy mi itt vagyunk, számítunk valakinek, szeret valaki. Fontosak vagyunk a valaki számára, vagy Teljesen mindegy, hogy itt vagyunk-e vagy nem. Kedves testvérem, ha megszületik benned Jézus, akkor már nem vagy kicsi és jelentéktelen. Értékes vagy, drága vagy. És itt szeretnék visszakanyarodni a filozófia professzor példájához. Ha az életedet az az öblös üveg jelképezi, akkor azt a kérdést kell föltenni, hogy mi van az életedben? Jézus van az életedben? Vagy talán tele van homokkal az életed, ami miatt Jézusnak nem maradt hely benne? Ugye, ha a legfontosabb benne van az életünkben, akkor a többi, kevésbé fontos dolog is bele fog még férni. A golyók mellett befért még az apró kavics, és befért még a homok, sőt a végén még a víz is. Ha ott van Jézus az életünkben, akkor ne tartsunk már attól, hogy hú, akkor a családunknak nem maradt hely. Hogyha Jézus szeretjük a világon a legjobban, akkor a családunkat nem fogjuk tudni szeretni. Hogyha Jézus van az életünkben, ha Jézus van az életedben, akkor be fog még abba a szívbe, be fog még abba az életbe férni a házastárs is, meg a gyerek is, meg a szülő is, meg a barát is, meg a hivatásgyakorlás is, sőt, be fog oda még férni a nyaralás is, meg a szórakozás is. De hogyha a fontossági sorrendet eltévesztjük, és elkezdjük telepakolni az életünket homokkal, meg apró kavicssal, a lényegtelen dolgokkal, akkor nem csak a szeretteink nem fognak beférni. Ugye hány és hány olyan eset van, hogy anyának meg apának nincs ideje a gyerekkel beszélgetni, meg játszani, mert fontosabb a tévésorozat, meg az internetezés, meg a kocsmás haverok, meg én nem tudom, hogy micsoda. Hogyha a családi kapcsolat előrébb van, és megvan a gyerekkel a beszélgetés, meg a közös játék, nem igaz, hogy nem fér bele egy kis szórakozás is. Viszont sokszor, hogyha az ember megcseréli a sorrendet, akkor tényleg a sorozatok, meg az internet, meg az egyéb dolgok miatt nem fér bele a lényeg. És így van az Úr Jézussal is, hogy ha Jézus a legfontosabb a számodra, hogyha Jézus ott van az életedben, nem kell tartanod attól, hogy a többiek nem férnek be, hogy más nem fér be, bele fog oda még férni minden más is. De sajnos én azt tapasztalom most, hogy sokszor minden fontosabb tud lenni Jézusnál. A buli, a szórakozás, a szülinapi zsúr, a kulturális programok, a nyaralás, és még sorolhatnám, például a Szentestével kapcsolatban is átfordíthatjuk ezt a témát oda is, hogy belefér egyáltalán Jézus a karácsony ünnepbe. Ezzel minden évben szembesülök. Van nekem ez a szokásom, hogy november végén küldöm a szülőknek a kis levelet, hogy hát szeretettel várjuk majd őket karácsony este az istentiszteletre, melyik gyerek vállal szereplést, csak az éneklést, vagy az éneklésen kívül valami többet is, ki az, aki nem szeretne szerepelni, mert vannak gyerekek, akik nem szeretnek kiállni, de azért eljönnek, és hát ott van a végén az is, hogy hát nem is tudunk elmenni, és a négy közül egyet bejelölnek a szülők, a gyerekkel megbeszélve gondolom a dolgot, és jaj, de sokan hozzák vissza a papírt azzal, hogy nem is tudunk elmenni. És akkor én jó hiszeműen kérdezem, hogy hát biztos mentek a nagymamához. Hát itt Nagytarcsán sokan vannak, akiknek a nagyszülők másik megyében laknak, és vannak is olyan családok, akik tényleg elutaznak, és tényleg ott ünnepelnek. De a legtöbb gyerek nem azt mondja, hogy mert elutazunk a nagymamához Debrecenbe, hanem hát anya mondta, hogy mi karácsony este, hát mi nem érünk rá, mert olyankor nekünk karácsonyfát kell díszíteni, meg olyankor van az ajándékozás, olyankor hozza az angyal az ajándékot, és az nekünk nem fér be, hogy anya mondta, hogy ez nekünk nem fér be. Karácsony este, amikor Jézust ünnepeljük, Jézust kellene ünnepelnünk, Jézus nem fér be. Jézusra nincs idő, az Isten tiszteletre, a gyülekezetre nincs idő. Erről jut eszembe, hogy ugye volt most ez a szomorú eset a berlini karácsonyi vásáron, ez a merénylet, és aztán tegnap vagy tegnap előtt olvastam egy újságcikket, vagy talán blogbejegyzést, volt egy gyászszertartás, és az író, a cikknek az írója szomorúan jegyzi meg, hogy mindenki ezen a gyászszertartáson, vagy nem tudom mi volt pontosan, püspök volt ott, kancellár volt ott, ilyen vezető, olyan vezető, mindenféle politikai fejesek, mindenki kínosan ügyelt arra, hogy Jézus Krisztus neve el ne hangozzon. A politikai korrektség szent nevében Jézus Krisztus neve el ne hangozzon. Az, hogy a karácsonyi vásáron történt, és hogy a karácsonynak azért valami köze mégiscsak lenne Jézushoz, el ne hangozzon az ő neve. Volt szó arról, hogy ó, hát fontos a szeretet, ó, hát nehogy most itten összevesszünk, nehogy most itt elkezdjük egymást hibáztatni, össze kell tartanunk, össze kell fognunk, ne engedjük, hogy szembefordítsanak bennünket egymással, de Jézus Krisztus neve nem hangozhat el, mert az nem lenne korrekt. Jézus nem fér bele az európai ember életébe. Jézus maradjon kívül, még a karácsony ünnepen is. Ünnepeljük a karácsonyt, de ő maga, meg az ő neve, az már maradjon kívül, az már maradjon távol. Jelentőségteljes, értékes pedig akkor lehetsz, hogyha benned van az igazán jelentőségteljes, az igazán értékes, a hatalmas Úr, a Jézus Krisztus. Van egy nagyon szívreható novella egy holland írótól, ami arról szól, hogy egy gyülekezetbe egy új beosztott lelkész kerül az idős lelkész mellé, és megkapja a gyülekezetbe a gyerek és ifjúsági munkát. Az ő dolga lesz a karácsonyi szentesti műsor összeállítása is, és ugye valaki egyetemről kerül ki, akkor bizonyítani szeretne, úgyhogy mindent belead, heteken keresztül készül, a zenei rész, a kántorral együttműködve, a hitoktatókkal együttműködve, a gyerekeknek kiosztva a műsort, és valami nagyot, valami jelentőségteljeset szeretne összehozni, amire aztán majd emlékeznek, amit aztán majd megemlegetnek, hogy ez igen, ez nagyon méltóságteljes ünneplése volt a karácsonynak, Jézus születésének. És az idős lelkész figyelmezteti, hogy tudod, van Lukasz, ez a kisfiú, őről se feledkezz meg, neki is benne kell lenni a műsorba. Hát Lukasz, ő egy kis, enyhén értelmi, fogyatékos gyerek, aki nem nagyon képes arra, hogy bármit kívülről megtanuljon, úgyhogy a segédlelkész nagyon nem örül neki, hogy Lukaszt is be kell venni a műsorba, mert talán majd el fogja rontani az egészet. Rábízza az egyik hitoktatóra, hogy majd ő lesz az egyik fogadós, aztán azt az egyetlen egy mondatot azt majd tanítsd már meg neki, és akkor legyél ott a közelébe, és akkor majd intsél, hogy mikor kell mondania, meg majd súgjál neki, és akkor talán nem lesz semmi gond ebből. És eljön a karácsony esti műsor, és mondani kellene, ugye nekünk is tegnap a színdarabunkban benne volt az, hogy három fogadós is elutasítja Józsefet, nincs hely, menj innen, menj tovább, aztán a negyedik volt az, aki azt mondta, hogy na jó, az istállomba azért bemehettek, és a kis Lukasznak is mondania kellett volna, hogy nincs számotokra hely, nem tudlak beengedni, menjetek innen tovább. És a kis Lukasz hiába intenek neki, hiába súgnak, nem mond semmit, aztán elkezdi a keserves zokogást, a hitoktató elrángatja onnan, de az egész gyülekezet hallja, amikor még mondja a kisfiú, hogy Nem hagyhatom kint őket. Be akarom fogadni Jézust. Én nem akarom, hogy kint maradjon. Én be akarom fogadni. Kedves testvérek, valahogy ide kellene nekünk is eljutni. Ott azon, abban a holland gyülekezetben lehet, hogy a beosztott lelkész már a haját tépte volna kínjába, de a novella úgy fejeződik be, hogy a gyülekezet tagjai megdöbbenve, könnyezve ültek, néma csönd volt a templomban, mert ez a szívükhöz szólt. Hogy a gyerek kimondta, amit mindannyiunknak ki kellene mondani, nem akarom, hogy kimaradjon. Be akarom engedni, az életem részévé akarom tenni. Mert ugye a világ az ránk akar kényszeríteni egy ilyen szerepet. A világ ránk akarja kényszeríteni a szerepet, hogy mondjuk azt Jézusnak, hogy maradj kívül az életünkön, maradj kívül a karácsonyunkon, maradj kívül, ne legyél benne az alkotmányba, ne legyél benne az iskolába, ne legyél benne az óvodába, ne legyél benne a tévéműsorainkba, ne legyél benne a politikánkba. A világ ránk akarja kényszeríteni azt a szerepet, hogy mi azt mondjuk Jézusnak, hogy maradj kívül, ne gyere be. És hogy ez a gyerek nem engedte magára kényszeríteni. A kis gyenge értelmi képességű gyerek, neki nem ment ez, hogy rá legyen kényszerítve ez a szerep, hogy ó, Jézus, nincs támodra hely, maradj kívül. Azt mondja, hogy nem hagyhatom kint őket, be akarom engedni. Be akarom engedni. És hogy ugye Jézus mondja azt, hogy igen, neki az Isten országa. Hát nem véletlenül mondja ezt Jézus, hogy az ilyen gyermekeké az Isten országa. És ide kellene nekünk is eljutnunk, hogy a világ, amit ránk akar kényszeríteni szerepet, hogy ne engedjük. Ne engedjük. Ne engedjük. Ne tudjuk azt mondani Jézusnak, hogy maradj kívül az életünkön. Maradj kívül az iskoláinkon, maradj kívül a parlamentünkön, maradj kívül az ünnepeinken, maradj kívül a hétköznapi életünkön. Bárcsak azt mondanánk, hogy nem hagyhatom kint Jézust, be akarom engedni, az életem részévé akarom tenni. Ugye összecseng ez azzal az igével a Jelenések könyvéből, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a szómat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Jézus ott áll és zörget. És nekünk el kell döntenünk, hogy a ránk kényszerített szerepet játsszuk, és azt mondjuk, hogy nincs hely a számodra, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen, akarom ezt a Jézust. Akarom ezt a megváltót, aki végül is értem lett emberré, aki végül is értem halt meg. Értem adta önmagát áldozatul. És hogyha belép az életembe, akkor bűnbocsánatot ad, életet ad, örök életet ad. Ha őt engedjük be az életünkbe, ha ő tölti be az életünket, akkor bele fog még az életünkbe férni. A házastárs szeretete is, a családtagok szeretete is, a baráti kapcsolatok is, és minden. Szerintem még nyaralni is eljutunk. De hogyha Jézust kint tartjuk, és telepakoljuk az életünket a szeméttel, akkor nem lesz hely. Éppen azért nem lesz hely a házastársunkat szeretni, meg a családtagjainkat szeretni, éppen azért nem fog sikerülni, mert Jézus kívül maradt. Ha Jézussal lesz tele az életed, ha ő lesz a legfontosabb, ha ő lesz az első, akkor nem vagy jelentéktelen és kicsi. Akkor értékes vagy, Isten szemében biztos. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te tudod, Uram, hogy ránk akarják kényszeríteni. Ránk akarják kényszeríteni ezt a szerepet, hogy azt mondjuk, mint a fogadós, nincs itt hely, tele vagyunk. Uram, te késztessél bennünket arra, hogy téged magadat akarjunk. Semmiféle nyomásnak, semmiféle kényszernek, semmiféle művi korrektségnek ne engedjünk. Végezd el bennünk, Uram, hogy téged akarjunk, és téged engedjünk be. Hiszen, hogyha te vagy a szívünkbe, az életünkbe, akkor helyre kerülnek a dolgaink. Akkor áldás lesz a kapcsolatainkon. De a legfontosabb, hogy akkor tiszták lehetünk a bűneinktől, és életünk lehet általad. Könyörülj rajtunk, Uram. Amen.